Annó ugye megfogalmazódott bennünk egy ilyen küldetés, hogy egyszer úgy emlegessék a kürtöskácsot magyar termékként, mint mondjuk az olaszok pizzáját, vagy a franciák croissantját, és úgy vagyok vele, hogyha valaki lenyúlja a receptet, vagy éppen készíti három várossal odébb, vagy bárhol, hát akkor ő is ennek a küldetésünknek a része, hogy a kürtöskácsot ismerteti meg a nagyvilággal.
Ez a Filéző, a 24.hu podcastja a magyar gasztronómia úttörőiről. A fine diningtól a háztáig, minden a hazai gasztróról.
Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a 24.hu Filéző podcastja. Én Inkei Bence vagyok, Jankovics Márton ül mellettem.
Sziasztok!
Mai vendégünk pedig András Tünde, a kürtös kaláccsal foglalkozó Vitéz kürtös társtulajdonosa. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Én köszönöm a meghívást, és üdvözlöm én is a hallgatókat.
És először azzal kezdenénk, hogy számodra mikor lett az egyértelmű, hogy erre az egész street food forradalomnak az egyik itthoni győztese az egyértelműen a kürtös kalács lett.
Ez így van. Hát, hogy mikor? Hú, ez olyan kérdés, hogy most egy nagy számot kell mondanom.
Hát igen, annál is, mert mi is egymás között arról beszéltünk, hogy nincs konkrét élményünk arról, hogy mikor jelent meg, hanem egyszer csak úgy, hogy
mindenütt ott volt.
Minden, és most már ott tartunk, hogy minden egyes metró megállónál van kürtös kalácsos.
Pontosan. Én több mint 20 évvel ezelőtt csöppentem egyébként a kürtöskács készítés világába, rejtelmeibe. Nagyon sokan azt hinnék rólam, hogy én már gyerekkorom óta kürtöskáccsal foglalkozok, vagy eszem, vagy nem tudom, vagy otthon készítettük, de nem. Viszont a cégtársam Bálint Gáspár, neki a nagymamája és a szüleitől származik egyébként a Vitéz kürtösnek is a receptje, és ez az egész kürtöskács biznisz, ami elindult, úgymond. Ők már gyerekkorukban is készítették ezt.
És ez Székelyudvarhelyen járunk.
Így van, pontosan, tehát ez picit időben is, meg térben is utazunk egy kicsit. Én 20 éves korom tájékán csöppentem ebbe a történetbe. Egyébként az az érdekes, hogy 25 kilométer van a két település között, ahol én éltem a szüleimmel, nagyszüleimmel, és ahol Gáspár, és valahogy a mi életünkből kimaradt ez az otthoni kürtös kács sütögetés, náluk pedig ez abszolút bármelyik hétvégi tevékenység volt. És egyébként én amikor így megismerkedtem velük, illetve nagyon érdekes, mert az emlékeim közt ott van, hogy én még nem ismertem Gáspárt és a családját, de a helyi strandon mindig vártam, hogy jöjjön a nénike a kosárkájával, kezében a kürtös kaláccsal, és az az ő nagymamája volt, csak akkor még így, ugye ez mindig később áll össze a mozaik, úgyhogy hát több mint 20 évvel ezelőtti emlékeim vannak, vagy élményeim. Aztán megismerkedtünk, én azt mondom, hogy jókor voltam jó helyen. Én akkor másodéves egyetemista voltam Kolozsváron közgáz marketing szakon, és egyszer csak így elhívtak, hogy jöjjünk el velük Magyarországra, akkor indultak el ezek a testvérvárosi kapcsolatok, ilyen expók hívták a székelyudvarhelyi vállalkozókat, úgymond, és akkor mi eljöttünk, emlékszem, Békés Csabán voltam legelőször kürtöskácsot készíteni, Békés Csabai expóra, és hát akkor így...
Erről találtunk is az Arcanum archívumban.
Valóban,
Békés
wow.
Megyei Néplapból egy cikket 2002-ből.
Na, mondom én, hogy hiszem, akkor több mint 20 évvel ezelőtt.
Hat erdélyi asszony dolgozik-e, valahogy így
pontosan,
mutattál,
wow, ilyesmi. Wow. Tehát na ennek ezt van nyoma, majd elkérem, mert tényleg, hogy nagyon, nagyon régről kell összeszednünk nekünk is ezeket a dolgokat. És akkor így eljöttünk, lássunk világot, jöttünk ugye Magyarországra, nekünk ez nagy élmény volt erdélyi magyarokként, és akkor nagyon megtetszett az, hogy az emberek sorban állnak, csillogó szemmel várják, hogy átadjunk nekik egy ott frissen készített kürtöskácsot, és akkor így megfogalmazódott bennünk az a gondolat, hogy hát ha valamit ennyire szeretnek, akkor miért ne csináljuk ezt tényleg olyan formában, ami üzletet is hoz, és hát én közgáz marketinges lévén, én onnantól kezdve gyakorlatilag minden dolgozatomat, projektemet én arra írtam, hogy hát én egyszer a kürtöskácsból brandet építünk, egyszer majd nem tudom, ott fog a logónk a óriás plakáton visszaköszönni.
De
és akkor
egy korábbi interjúban említetted, hogy a tanáraid ezen nevettek akkoriban.
Konkrétan, tehát hogy így nem, mert hogy tényleg az van, hogy otthon minden kibéve nálunk, de hogy minden kapuajba sütik a kürtöskácsot, és ez egy ilyen népi sütemény, népi, hát, de egyébként főleg keresztelőkor, főleg ünnepekkor sütötték, mert hát azért ez egy munkás dolog, sokszor így kalálkába összehívva a szomszédokat, stb., de azért mégis ez egy otthoni sütemény volt, tehát valahogy így el sem tudták, vagy tudtuk annó képzelni, hogy ebből tényleg lehet egy brandet építeni, vagy erre egy egész vállalkozást, úgymond. Úgyhogy én ilyen régen csöppentem ebbe a dologba, és igen, nehéz kimondani, hogy több mint 20 éve, de ezt csinálom, és nagyon szeretem mai napig.
Igen, de akkor térjünk vissza magához a kérdéshez, hogy akkor azért mégiscsak biztos volt egy olyan pont, amikor te szembesültél azzal, hogy ez itt nem csak Erdélyben, hanem itt egész Magyarországon teljesen elterjedt és hogy mindenhol lehet kürtöskalácsot kapni, hogy ez te neked volt.
Ez így ebben a formában azért nem teljesen igaz, mert a 2000-es évek elején azért még egy picit kuriózumnak számított. Tehát előtte nagyon sok helyen volt, emlegetnek egy Balatonfüreden, Füredi strandon egy bácsikátok is ütte a kürtöskácsot, stb., de aztán egyszer csak úgy eltűnt. És akkor, amikor kezdtek bejönni a fesztiválok, városnapok, picit így visszatért ez a szabadabb események, fesztiválos élet, akkor jött vissza megint ez a kürtöskalácsnak a feelingje, vagy nem tudom, hogy mondjam. Ezért mondom, hogy mi jókor voltunk jó helyen, mert ez a 2000-es évek elején volt, mondom, akkor indultak ezek az expók, városnapok, mindenféle kiállítások, akkor kezdtek hívni külföldről is, vagy másik magyar lakta területekről így mesterségbemutatókra embereket. Úgyhogy pont ez volt a lényeg, hogy akkor picit ilyen kuriózumnak számított, picit ilyen misztikumnak számított. Főleg az eredeti kürtöskács, ami ugye faszénparázson sül, helyben dagasztják, tehát ott voltunk hatan, Gáspárnak a nagymamája gyúrta a tésztát, az édesanyja tekerte, az édesapja meg ő sütötték, még akkor nem volt gépesítve a sütő, tehát gyakorlatilag egyesével kézzel sütöttük le, a faszénparázson sült, és egyébként az eredeti méret az ilyen 35-40 centi, tehát úgy egyre nagyobb, mint amit itt Magyarországon megszoktak. És akkor nagyon sokan, még mondom, ilyen, tehát rácsodálkoztak, hogy mi ez, miért forog, miért lyukas, mi hajtja, mert ugye csak azt látják, hogy egy idő után azt látták, hogy csak forog magától, persze miután egy kis lánccal megoldottuk ezt a forgatást. Úgyhogy minket ez indított el, hogy ha van nekünk egy ennyire népszerű, de mégis egy egyszerű népi süteményünk, és ugye azért ez eléggé Székelyföldhöz kötött, úgy is mondtuk annó, hogy ez a székelyek nemzeti süteménye, akkor ezt miért ne ismertessük meg az egész világgal, és akkor kezdjük itt Magyarországon, ahol már ismerik, de akkor nézzük meg, hogy hogyan is készül ennek a eredeti hagyományos verziója. Úgyhogy hát
igen,
ez a
pont. Hát akkor végül is megegyezhetünk abban, hogy a 2000-es évek.
Így pontosan, igen.
Akkor történt a kürtöskolás robbanás Magyarországon.
Így van, és akkor ugye onnantól kezdve, hogy elindultak a fesztiválok, minden városban volt egy-két városnap, falunap, akkor onnantól kezdve szinte mindenhol. Tehát már nem volt olyan városnap, ahol egy kürtöskácsos ne jelent volna meg. És ez hozta el ezt a úgymond a reneszánszát vissza a kürtöskalácsnak.
És egyébként ez visszahatott aztán Erdélybe is? Tehát, hogy mert ugye mondtad, hogy ott azért volt furcsa gondolat az, hogy erre vállalkozást építeni, vagy márkát építeni, mert hogy ez egy házilag készített étel volt, tehát annyira hétköznapok része volt. Ilyen értelemben, amikor így Magyarországon befutott, és láthatóvá vált, hogy ebben meg potenciális lehet, akkor most már, tehát hogy ott is ilyen utcai járusok vannak, én most ezt hirtelen nem tudom.
Igen, ott is átalakult, mert ahogy már sajnos süteményt se sütünk minden hétvégén otthon, azért valljuk be. Én még úgy nőttem fel, hogy minden vasárnap édesanyám, tehát nálunk nem volt olyan vasárnap, hogy az ebéd mellé ne készítsünk együtt süteményt. Na hát azért ez már kezd kikopni a mindennapokból, úgyhogy ez is otthon eléggé átalakul. Tehát még vannak, tehát ha valaki arra utazik, akkor biztosan lát még azt, hogy látja azt, hogy kapuajban vagy egy-két helyen azért sütik így otthon, főleg falusi vendéglátásba, stb. De egyébként már otthon is az elterjedt, hogy úgymond vállalkozások vannak erre, akik kürtöskács készítéssel foglalkoznak, és akkor ugyanúgy minden eseményen. Tehát egy picit átváltozott ez az anno ünnepi süteménynek szánt, de egyébként bármikor otthon elkészíthető sütemény. Most átváltozott egy picit ilyen fesztivál, és ahogy mondta, street food jellegű édességgé.
Igen, tehát erre konkrétan lehet is emlékezni, hogy amikor ez először megjelent, akkor még ez egy egzotikusnak tűnt, ez itt van. Én konkrétan emlékszem, hogy először akkor, én olvastam először a kürtőskolásról, és akkor még nem tudtam, hogy ez milyen lehet, csak olvastam. Biztos, talán te is mesélték neked, hogy volt itt az általános iskolai olvasókönyvben, a tatárok erről, ezt nem is tudom pontosan, hogy mi volt, de hogy székelyek elmenekültek egy barlangba, és ugye, hogy mutassák, hogy mennyire hosszú ideig kéne ott táborozni, őket alára ihesztessék, szalmából sütöttek kürtőskácsot, és azt mutatták fel egy
pontosan, hát ugye a kürtőskácshoz kötődően van a tatárjárással kapcsolatosan egy monda vagy legenda. Mi is ezt valljuk magunkénak, főleg az, hogy ugye ez Székelyföld mellett történt ez az eset, vagy rémeset, de hát ugye ez azért egy legenda, tehát vagy egy monda. Azért nem gondolom, hogy Kürtöskás már a tatárjárás idejében volt, de nagyon jó hangzik egyébként. Az tény, hogy a 18. században, tehát az 1780-as években vannak az első feljegyzések a kürtöskásról, és egyébként nagyon érdekes, mert német nyelvterületről jött hozzánk a recept az erdélyi fejedelemségek udvarába, és onnan fejlődött.
Erdélyi szászoktól, vagy rendes, tehát hogy német anyaország.
Német nyelvterületről abszolút. Mai napig, hogyha főleg német ajkúak meglátják, hogy forog a kürtöskács, vagy ahogy sül, akkor ők mondják is, hogy ez a Baumkuchen. De egyébként egy teljesen más fajta süteményről beszélünk, és hogyha jól megnézzük, akkor a német nyelvterületeken legyen az Ausztria, Svájc, stb. És azok a területek, a kürtöskalácsnak az ősreceptje onnan van, és onnan nagyon sok fajta idézőjeles kürtöskács fajta született. Egyetlen egy közös, illetve bocsánat, kettő közös bennük, az egyik az alaptészta, ugye az egy keltészta, egy frissen készített keltészta, és a másik közös bennük az az, hogy valamilyen fa, vagy dorongra, vagy bármilyen eszközre tekerve, tűz fölött, mögött, felett sütik, forgatva sütik meg. És a Baumkuchen is ilyen, de egy teljesen más sütemény,
más az alakja, vagy milyen?
Más az alakja, más az íze.
Az állaga
minden teljesen más, de hasonló az elkészítési mód.
Ha már itt tartunk, akkor viszont definiáljuk azt, hogy miből mondjuk, hogy más, de mitől, meddig kürtőskalács a kürtőskalács, és onnantól...
Maga ugye ez a recept, ahogy átkerült az erdélyi fejedelemségek udvarába, onnan datálódik maga a székely, vagy az erdélyi kürtöskács receptje, és gyakorlatilag azért maradt fent ilyen sokáig, vagy azért terjedt el úgymond Székelyföldön és onnantól kezdve a magyar nyelvterületeken, mert hogy maga tehát mai napig Székelyföldön vagy Erdélyben nagyon sok házban még ott van a cserépkályha, vagy bármilyen kályha, amin ugye sütöttek, főztek, és gyakorlatilag hát ugye ezek is ilyen mondák, legendák, az okos székely, vagy a rafinált székely, még a fa után maradt parazsat még valamire fel akarta használni. Ugye mindig nagyon sokan sütöttek otthon kenyeret, volt keltészta, stb. És akkor kis tésztát félretéve, a parazsat kihúzva a kályha elé, úgymond, egy dorongra, ha feltekerted a kürtöskalácsot, akkor gyakorlatilag megvolt az édesség is. A kezdetekben például csak vajas cukorral locsolták, sőt, az elején nem is nagyon volt cukor, hát mikor tudatáljuk a cukrot. Tehát onnantól kezdve kezdődött azért ennek egy úgymond kortörténeti fejlődése, és hát ahogy az 1900-as évek elején megjelent a cukor, stb., akkor így már lett rajta cukormáz, onnantól kezdve lett rajta dió, vagy vágott mandula, stb., és akkor így szép lassan elkezdett fejlődni. De hogy ez az egyik oka, hogy gyakorlatilag ott megmaradt ez a kályha előtti, vagy a parazsat felhasználom, és azon sütök féle technika, és akkor így maradt meg ez a kürtöskács. Egyébként a neve is arra utal Székelyföldön, mert egyébként itt Magyarországon is nagyon sok helyen másképp nevezik. Nem tudom, hallottatok-e ilyet, hogy dorongfánk. vagy botra tekert. Ez mind a kürtös kácsot jelenti, csak ugye más megnevezése van.
De azért ugyanaz... ezek kiszorultak, ugye ezek a elnevezések?
Kiszorultak, mert azért ez maradt fent jobban, főleg Székelyföldön, és ugye ez is, a neve is azt jelzi, hogy ez egy kalácstészta, és azért kürtös, nagyon sokan a kürtre, meg mindenfélére asszociálnak, mert hogy ugye maga az alakja, meg amikor a forró sütőfát ugye kihúzott belőle, akkor hát úgy gőzölög gyakorlatilag, és úgy néz ki, mint egy kürtőcső. Tehát Erdélyben ugye a kályhacsövet, ami elvezette, az kürtőnek nevezik, és akkor innen jött, és ezért is írjuk hosszú ővel, hogy kürtős kalács, tehát innen jött a neve is.
Igen, tehát nem a kürtője a cikkebe szerepet.
Van, igen.
És egyébként maga ez, ahogy most le is írtad, ez az egész látványosság része, tehát az, hogy ennek az elkészítése, hogy ott forog a parázs fölött, meg minden, főleg, hogyha ezt valaki még tényleg kézzel forgatja, hogy ez szerinted a népszerűségében mekkora szerepet játszik, mondjuk csak így az ízekhez, meg az állakhoz viszonyítva?
Én azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb, bár ugye manapság azért van már mindenféle elterjedve, de ez zárójelbe zárva. Én azt gondolom, hogy a vitézkürtösnek is, meg nekünk is ez az egyik titkunk, hogy mi mindig úgy készítettük a kürtöskácsot, és mindig például a standjaink, vagy bárhol az üzleténk is olyan kialakításúak, hogy gyakorlatilag a kürtöskács készítésnek az összes művelete látható. Tehát látszik, hogy gyúrjuk a tésztát, látszik, hogy tekerjük föl, hogy cukrozzuk be, hogy forog a parázson, és ez az egyik, tehát ez az egyik legfontosabb, ami oda vonza az embereket, és ezért is nevezzük street food jellegű, vagy fesztivál ételnek, mert ez, hogyha nyitasz egy üzletet valamelyik sarkon, nem biztos, hogy van olyan sikere, mint egy fesztiválon. Fesztiválon az emberek arra járnak, egyébként is arra vannak beállva, hogy akkor ők most ezen az eseményen jól érzik magukat, gyűjtenek rá, ott pénzt költenek.
Van idejük bámészkodni.
Van idejük bámészkodni, megcsapja a finom kürtös kalács illat, látja, hogy forog, egyik barna, másik fehér, de 2 perc múlva már szép aranybarna, és az egy olyan látvány, és az egy olyan push, vagy tehát ilyen alkalmi jellegű dolog, hogy ott azt érzed, hogy meg kell venned. Úgyhogy innentől kezdve tényleg az, hogy ez az eredeti módon, mi mindig arra törekedtünk, hogy őrizzük meg ezt a két dolgot, hogy helyben frissen készített, frissen dagasztott tésztából dolgozunk, és mindig faszénparázson. Tehát ez a kettő olyan dolog, ami az igazi eredeti kürtöskácsnak a jellegét megadja.
A gépesítés azt gondolom azóta már, mint a képi forgatás az már bejön.
Az csak egyel könnyítette a maga a sütés, de ugye ettől függetlenül, és nagyon sokak nem mindig értik ezt meg, hogy hogy egy lánc forgatja. Tehát van egy beállított forgási sebesség, stb., de ettől függetlenül a faszénparázs alatta az egy kézi technológiával irányított valami, tehát hogy nem egy beállított hőfokon.
Tehát kell emberi felügyelet közben
konkrétan.
Folyamatosan.
Igen, ezt régen egy kollégám úgy fogalmazta meg, hogy a szénkezelés művészete nagyon fontos, és tényleg. Mert hogy valóban azt tudni kell, hogy ha nagyon sok a parázs alatta, akkor gyorsan megkaramellizálódik a cukor, viszont nem sül át teljes egészében a tészta. Hogyha kevés a parázs alatta, akkor ugyan átsül a tészta x idő alatt, viszont kívül nagyon kemény lesz. Tehát, ahogy nálunk velem mondanák, medvét lehet ölni vele, mert kell is néha, már hogy a medve az nem játék, de hogy nagyon oda kell figyelni, tehát nagyon emberigényes.
Ez egy macerás,
pontosan,
dolog.
Pontosan.
És egy átlagos felszereltségű konyha az alkalmas arra, hogy az ember, hogyha most mondjuk ezt az adást hallgatva kedvet kap, hogy otthon kürtös kalácssal próbálkozon, az alkalmas arra, hogy ez sikerüljön?
Hát a konyhában nem javaslom a faszénkalács használatát, de én már sütöttem a tetovácsi, a Serényi Zsolttal együtt sütöttünk neki olyan konyhája, olyan kialakítása.
Az ez nem átlagos felszereltség.
Igen, de egyébként egy teraszon bárhol, tehát már vannak ilyen kis kürtöskács sütők, hogyha van egy grillező helyed, akkor gyakorlatilag felette kézzel forgatva simán meg lehet sütni. Tehát nagyon sokan félnek tőle egyébként, mert hogy ez macerás, mert hogy keltészta, alapból a keltésztától nagyon sok háziasszony fél, de egyébként semmi nagy titok nincs benne. 8, összetevőből kell készíteni egy keltésztát, és gyakorlatilag nagyon könnyen elsajátítható az, hogy hogy kell készíteni. Egyébként mi ezt folyamatosan teszteljük, tehát mi workshopokat szervezünk, oda jönnek az emberkék, életükben nem látott se sütőfát, se keltésztát, és gyakorlatilag ő maga süti meg a kürtöskácsát, vagy ugyanúgy az eseményeinken van ilyen csináld magad kürtöskács készítő stand, vagy hát annó csináltunk ilyet? Ja, hát ez nagyon jó. Azt hiszem a második, már az elsőn is volt, de a második kürtöskács fesztiválon van bejegyezve a kürtöskács egyszeres sütés rekordja, tehát gyakorlatilag 125 ember odajött, életében akkor látott először kürtöskács sütőfát, egy ilyen gyors talpanó megmutattuk, hogyan kell föltekerni, és mindenki fel tudta tekerni, mindenki meg tudta sütni, és egy ilyen gyönyörű látvány volt, hogy egyszerre sült, nem tudom hány kürtöskács.
Jók a workshopok, de nem féltek, hogy a saját konkurenciájátokat nevelitek ki?
Figyelj, nekünk a receptünk bárhol megtalálható, tehát mi adtunk ki receptes könyvet, ugye vannak saját fejlesztésű kürtöskács sütőink, sütőfákat is lehet nálunk vásárolni, pontosan ezért, mert mindig a sorban álló vásárlóktól megkaptuk azt, hogy jó, de ha ő otthon szeretné elkészíteni, akkor mit tegyen? És akkor mondtuk, hogy jó, hát kell hozzá egy sütőfa, de hát honnan? És akkor csináltunk sütőfát. Oké. Akkor jó, de nincs neki grill. Jó, hát akkor készítettünk kis otthoni kürtöskács sütőeszközt, és innentől kezdve ezek mindig így válaszoltunk, úgymond a vásárlók igényeire, de hogy mi nem félünk ettől. Tehát nekünk benne van a recept, nekünk bárhol fent van. Nem gondolom, bár nagyon-nagyon fontos, hogy jó legyen a recept, és az valóban elkészüljön, és erre büszkék is vagyunk, mert nagyon sok ilyen kis kürtöskács sütőeszközt eladtunk egyébként, tényleg Ausztráliától az Egyesült Államokig, sőt, volt egy olyan kis sziget, Reunion szigetet talán.
Reunion, igen.
Hogy én meg kellett nézni, ilyen térképe, hogy egyáltalán hová küldjük, vagy hol van, létezik-e ez a cím, és mindenhonnan fotók jönnek vissza, köszönő levelek, hogy el tudták készíteni, és milyen jó, és a többi. De hogy visszatérve a kérdésedre, nem gondolom, hogy csak egy recept lenne a titka, bár kell egy jó recept, de nagyon sok hozzátevőke, és nagyon sok, főleg a mai világban, azért már a street food világában is nagyon sokrétűek lettek ezek az ételek. Nagyon nem egyszerű fennmaradni sem, tehát nem féltem én azt. Bár kineveltünk egy pár kürtöskássütő egységet, azért ez így minden, gondolom minden vállalkozás velejárója, de nem. Tehát nekünk ez is annó ugye megfogalmazódott bennünk egy ilyen küldetés, hogy egyszer úgy emlegessék a kürtöskácsot magyar termékként, mint mondjuk az olaszok pizzáját, vagy a franciák croissantját, és úgy vagyok vele, hogyha valaki lenyúlja a receptet, vagy éppen készíti három várossal odébb, vagy bárhol, hát akkor ő is ennek a küldetésünknek a része, hogy a kürtöskácsot ismerteti meg a nagyvilággal, úgyhogy...
És ha már itt a nagyvilágnál tartunk, például ezek, akiket említettél, ezek, akik messzi országokba küldtétek ki a receptet, ők kinti magyarok, vagy pedig...
Is. Tehát... Kettőféle vásárlónk van így külföldről. Az egyik az biztosan itthonról elszámozott magyar, vagy éppen azoknak a rokonai, vagy olyan turista, aki itt járt már Magyarországon, találkozott a kürtöskácsunkkal, és akkor, mikor hazaért, akkor így rájut, hogy neki ez kellene, nem csak akkor, amikor Magyarországra jön, és akkor rákeres, és akkor találkozik ezzel.
És egyébként ez a kürtöskalásnak ez a pizza módjára világhódító útja egyébként, ez hogy áll most, vagy ezt hogy látjátok? Mert Bencével pont beszéltünk itt a felvétel előtt arról, hogy ő Spanyolországban látott kürtöskalácsost, én amikor már 10 éve Belgiumban voltam Erasmusszal, akkor ott oda jött egy erdélyi kürtöskalácsos, de ott a helyi vásárokon ott árult a portékáját. Ezt hogy látjátok most?
Én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon jó úton vagyunk ez irányban. Már nagyon-nagyon sok helyen van kürtöskalács, már nagyon sok helyen ismerik, és az a jó, hogyha mindenhol így használják, hogy kürtöskalács. Én nem is nagyon szeretem lefordítani. Van ez a tükörfordítás, hogy csimnikék, de nem igazán szeretjük, mert hogy tényleg egy gyakorlatilag tükörfordítás, és... Azt szeretem,
és abban nem is derül ki a lényeg.
Igen. Azt szeretem, hogyha mindenhol így van kírva, hogy kürtöskács, mert akkor az emberek rákérdeznek, akkor el kell mondanod, hogy igen, azért nehéz ezt kimondani, mert ez egy Magyarországról, vagy magyar területről származó sütemény. Én azt gondolom, hogy most már nagyon-nagyon sokan Magyarországhoz kötik, és egész jó úton járunk. Persze vannak, mint mindenhol, tévutak, meg stb. Tehát azért ugye van már mindenféle elterjedt, ilyen alakú, olyan formájú, stb. Kürtöskács, amit nem szeretnék különösebben sem beszélni róla, mert úgy, és nem azért, mert bántani szeretném, hanem mi a hagyományos verziót készítjük, mi azt valljuk, hogy ez az eredeti. Tehát tényleg mi nagyon... Tehát, félreértés ne essen, nagyon sokat innoválunk, tehát biztosan tudjátok.
Hát igen, az, hogy mi kerül rá például a kürtöskalácsra, az...
Tehát szerintem ebben is elsők vagyunk, hogy olyan ízeket hozunk be, amit nem nagyon mások. Tehát nagyon sokat innoválunk, nekünk már van kürtöskácsból készült tortánk, desszertünk, kürtösguba, kürtöskémes, tehát fel se tudom sorolni mennyiféle, de egy dologra nagyon figyelünk, faszénparázson sült, helyben dolgoztott tésztából készítjük a kürtöskácsot, és azt dolgozzuk fel, de azt már nem nevezzük kürtöskácsnak, csak kürtöskácsból készül desszertnek. Tehát van egy ilyen kis, hogy mondjam, szabályrendszer, amit mi betartunk mindenféleképpen, és az biztos, hogy nem vezet jóra, de hát gondolom szegény olaszok sem tudnak mit tenni, hogy amikor ananászt tesznek a pizzára, vagy nem tudom, magyarókrémet, vagy arról nem beszélve. Tehát vannak dolgok, amit nem tudsz igazán irányítani, de azért mi próbálunk kiállni amellett, hogy igenis az eredeti az az, amikor faszénparázson sült a kürtöskács, és megvan az az alakja, az aranybarnára karamellizált cukormáz rajta, tehát van egy-két olyan pont, aminek meg kell lenni ahhoz, hogy ez valódi kürtöskácsnak lehessen nevezni.
És az hogyan jutottatok el oda, hogy egy kürtöskács cukrászdát is üzemeltessetek? Ugye, aki nem tudná, van
egy cukrászdát. Magyarországon egyetlen, tudomásom szerint.
Kürtöskács cukrászda, ahol sőt, de most már lehet belvárosban is látni hasonló üzleteket, ahol az ember bemegy, és akkor ilyen, nem street foodként, hanem...
Igen. Tehát kürtöskácsot már felhasználnak mindenféle formában. Hát kérlek szépen, mi úgy jutottunk el idáig, hogy 10 évvel ezelőtt elhatároztuk, hogyha már minden eseményen ott van a kürtöskács, akkor megérdemelne egy fesztivált a kürtöskács is, és hát ki csinálja, ha nem mi, akik mindenféle újdonságot kitalálunk, és akkor elkezdtük szervezni a kürtöskács fesztivált. Onnantól kezdve minden évben szerveztük, ez pandémia alatt állt meg, de akkor sem állt meg, csak kicsit átalakult, tehát a Kürtöskács Fesztivál is idén már 10 éves, úgyhogy ezek a számok, ezek azért nagyon érdekesek. Lényeg, ami lényeg, hogy maga a fesztivál, ugye elő kell rukkolni valamivel, tehát hogy úgy addig is nagyon sokat innováltunk, nagyon sok új dolgot behoztunk, de hát nem lehet az, hogy ott van 10 kürtöskács sütő, és mind a 10 helyen vanília, diófahéj, kókusz, nagyjából ez a repertoár. És akkor elkezdtünk gondolkodni, egyrészt új ízeket behozni, ekkor jöttek be ezek a liofilizált gyümölcsök, málna, eper, ma már tényleg a pasió gyümölcstől a kapucsinő ízesítésig, áfonya, nem tudom, tehát sok fajta van. Bár azért mi próbálunk, tehát mindenáron nem akarunk ízben újítani, csak olyan ízeket hozunk be, ami gyakorlatilag hozzáad, vagy együtt a cukormázzal jól harmonizál. Tehát csak azért, hogy jól nézzen ki, mondjuk színes cukorkát nem szórok a kürtöskásra, mert cukor, tehát nem ad hozzá, de ezek a liofilizált gyümölcsöknek a savanyú íze és a cukormáznak a karamellizált íze, az például nagyon-nagyon jól harmonizál. Vagy például most a legnagyobb újdonságunk, amit nektek is hoztam, most például a pisztáciát próbáltuk ki a kürtöskácson, ami egyébként nagyon-nagyon jó választás, de ugye ezt is tudni kell, hogy én nagyon sokat óckodtam a pisztáciától, mert hogy az van meg a fejemben, hogy az egy sós, pörkölt valami. És akkor azt úgy nem igazán tudtam összekombinálni a kürtöskáccsal. De aztán rájöttünk, hogy van a brontai pisztácia.
Igen, az egy más.
Ami egy teljesen más dolog. Hát a szegény olaszok meg is értődnének, hogyha az ő pisztáciájukat sóznánk, vagy pörkölnénk. És azt felhasználva valami mennyei ízt ad egyébként. De hogy visszakanyar, mondtam, hogy sokat tudok beszélni, hogy visszakanyarodjak a kérdésedre. Elkezdtünk új ízeket behozni a Kürtöskács Fesztivál kedvéért, ugye minden évben valami újat kellett egyrészt a sajtónak, másrészt tehát az embereknek adni. Úgyhogy aztán kitaláltuk, hogy miért ne lehetne a Kürtöskácsban bármilyen desszertet, vagy bármiféle desszertet készíteni. Például az első ilyen desszertünk Kürtös Csapágy névre hallgat. Nem árulom el, hogy ezt fiú vagy lány találta ki nálunk a cégnél, gondolom elég egyértelmű, vagy nem tudom, kitaláltuk egyszer egy, és mindig így a kollégákkal így kezdünk beszélgetni, kísérletezni, és a többi, és akkor így jönnek ilyen ötletek.
Bevontok cukrászokat is? Tehát akár
volt
másokat,
már, hogy persze.
Őket meginspirálni egy kis kürtös kalács tematikával?
Volt már ilyen is, csak ugye azért arra kell figyelni, hogy olyan dolgot találjunk ki, de a cukrászat ugye nem feltétlenül erről szól, amit gyorsan el tudunk készíteni, mert hogy mi semmit nem készítünk el előre. Tehát mi a kürtöskás cukrászdánkban is nagyon sokan nem értik, hogy miért kell mondjuk várni május 1-én délbe 2-kor, amikor tele van a liget, és mindenki nálunk is van, hogy miért kell több mint 20 percet várni egy kürtöskás desszertre. Hát azért, mert a rendelés alapján frissen készítem el. És a cukrászokat is vontunk be, nagyon sokakkal beszéltünk, csak ugye azt kell tudni, hogy olyat kell kitalálni, amit gyorsan el lehet készíteni. Tehát ami nagyon időigényes, nagyon össze kell álljon, sokat kell várni vele.
Egy mester cukrásznak meg nem feltétlenül ez az ambíciója.
Pontosan, ami... tehát ezért mondom, hogy mi egy cukrászda vagyunk, de azért kürtös kácsból készült desszerteket készítünk, nem mondjuk egy dobos tésztát, vagy dobos süteményt nem lehet nálunk kapni. Na mindegy, szóval azért bevonunk, meg nagyon sokat inspirálódunk, de erre a két dologra nagyon oda kell figyelni, hogy faszínparázson sült kürtöskácsból készítjük, ami önmagában nehezített tényező, és olyat kell kitalálni, ami gyorsan elkészül. De mondom, például ilyen volt, a kollégám kitalálta, hogy miért ne lehetne olyat, mint a moziban a nachosz, hogy valamiben mártogatod, és akkor hát persze felszeleteljük, kerestünk hozzá nagyon finom belga csokit, bele tudod mártogatni, de most már adunk bármilyen toppingot hozzá, ha kell tejszínhabot, ha kell vaníliakrémet, ha kell vaníliasodót, tehát hogy bármibe tudod mártogatni, és akkor innentől ez már csak a képzelet szabhatár gyakorlatilag, hogy mit készítünk.
És az emberek többsége amúgy a visszajelzések alapján, vagy ti látjátok biztos a forgalmat, hogy az újdonságokat keresi, tehát ha kijön egy új toppinggal egy kürtös kalács, azt keresi, vagy pedig inkább a klasszikusokhoz nyúl a többség, és akkor vannak az ingyenc réteg, amelyik mindig nyitott a változtatásokra.
Na, ezt így, ahogy mondod, hogy mindig kellenek az újdonságok ahhoz, hogy tudjál egy jó social media kampányt csinálni, ahhoz, hogy felhív magadra a figyelmet, ahhoz, hogy aki hozzád jár x éve, ő is találjon valami újat nálad, de ha hiszitek, ha nem, találhatunk ki bármit, állhatunk fel, bármit csinálhatunk, vanília, diófahé. Ez a három az, ami a legjobban fogy. De tényleg. Jó, most már a málnás, az azért annyira bevezettük a köztudatba ezt a málnás kürtöskácsot, hogy azért ez is kezdi ott a...
szorongatni.
Igen, tehát ott az első ötbe kezd benne lenni. Illetve hát a tavaly ugye volt egy nagy dobásunk a kürtösbon, nem tudom, hogy ez így mennyire van meg. Ez a...
Csak a nevét olvastuk.
Uh-huh. Kitaláltuk azt, hogy hát ugye hova lehet ezt még fokozni, hát hová. És akkor a cégtársam Gáspár kitalálta, hogy hát mitől ne lehetne a tésztájába tölteni valamit. Mert ugye nekünk az a fontos, hogy maga a kürtöskács az megőrizze azt a állagát, formáját, stb. Mert nagyon sok helyen találkozol azzal, hogy nem tudom, mogyorókrémmel kikenik a belsejét, stb., de azt már akkor nem úgy sütöd meg, azt után, szóval na, azzal vannak kitéteink, illetve nehéz enni is, sokszor kieszik, ami benne van, aztán a kalács megy a kukába, tehát nekünk ugye a kürtöskács az sokkal fontosabb, mint a többi, úgyhogy mi azt találtuk ki a tavaly például, hogy mint a bombont, ugye az egy töltött édesség, megtöltjük a kürtöskács tésztáját, tehát gyakorlatilag beleteszünk vaníliakrémet, csokikrémet, szilvalekvár, baraszlekvár, és most az újdonságunk, mert most minden a pisztáciáról szól, például a pisztáciakrémet, beletesszük a tésztájába, és ugyanúgy feltekerjük mind a sima kürtöskácsot, ugyanúgy sütjük meg, ugyanúgy kívülről lehet ízesíteni, tehát gyakorlatilag kiválasztod, mit teszel, mit kérsz belül, és utána kiválasztod, hogy milyen ízesítést kérsz kívül, és ugyanúgy néz ki, mint a kürtöskács, majd fogjátok látni, mert azt is hoztam, majd keressétek az elrejtett dolgot benne, de mégis egy plusz íz van benne, és egy plusz élmény van a kürtöskácsban, mert ahogy ráharapsz, akkor egy finom meleg csoki jön, vagy barack, vagy bármi, és akkor ezt ugye nagyon jól lehet kombinálni például a diós barackban, tehát barack belül, kívül dió, vagy málnás csokiban, tehát hogy ezek ilyen nagyon kombinálható dolgok, úgyhogy mindig kitalálunk valamit, de maga az elkészítési mód az mindig marad a hagyományos.
És most a cukrászdából menjünk egy kicsit vissza az utcára egy pillanatra, hogy itt szerkesztőségben többször, vagy utóbbi hónapokban téma volt, hogy többen is belefutottunk abba, hogy sokkal hosszabb sorok gígyoznak a kürtőskalás standok előtt, mint azt megszoktuk volna, és ebben még ilyen különféle elméletek is születtek, hogy most a, nem is tudom, a gazdasági helyzet miatt az emberek esetleg valamiért itt ezt tartják olcsóbbnak, vagy ezt tartják egy megfelelő bevitelnek. Ti találkoztatok ezzel, vagy ez egy teljesen véletlen dolog, hogy most arra látunk ilyeneket sokszor?
Hát megmondom őszintén, én amit a kürtöskácsot készített, nálunk mindig sor van, tehát hogy ritka az,
tehát hogy... nem tudsz, hogy most hirtelen az elmúlt hónapokban feltámadt volna. Így.
Azt gondolom, hogy annak van köze hozzá, hogy ez egy viszonylag olcsó street food. Tehát, hogy mondjuk egy hamburgerhez képest jóval olcsóbb, kevesebb a nyersanyag költséges, stb. Nem kellett és nem igényelt akkor áremelést, mint nagyon sok vendéglátóegységben egyébként, bár azért itt is ugye a fa ára fölment, tehát a faszénnek az ára is fölment, hát a liszt cukorról nem beszélve, hogy tavaly évet gyakorlatilag a karácsony vásárokat úgy vittük végig, hogy 20 kilósával vadásztuk a cukrot mindenféle áruházba, szóval voltak nehézségek, de mégsem érintett annyira, mint egy-egy vendéglátóegységet, azért nagyon sokat hallunk, kik zártak, hogy zártak be. Viszont ami még szerintem hozzájárulhat ehhez a dologhoz, az, hogy azért a munkaerőválság az minket is érintett. Tehát, hogy lehet, ha nem négy ember dolgozik, hanem három, és már lassabban megy a történet. Tehát, hogy ezt el tudom képzelni oknak, de egyébként mondom, tehát nálunk szinte mindig sokan vannak. Nagyon érdekesen működik az emberi pszichológia, de ezt ti is tudjátok, ha valamelyik étterembe kívülről benéznek, és azt látják, vannak, oda bemennek, ha nincs senki, akkor nem mész be. Na nagyjából ugyanígy néz ki a kürtöskács készítés is, hogyha sor van, ha három ember beáll a sorba, akkor az ötödik is beáll. Fogalmas nincs, hogy miért, nem tudja még mit akar venni, de beáll.
Tehát nem ahhoz megy, ahol épp nem állnak, igen, és rögtön sorra kerülnek, hanem ahol azt lehet, tehát, hogy azt is... Igen.
Ez a kürtöskács fesztiválom, vagy a kürtöskács vigalom, ugye, ami jövő héten lesz, tehát hogy ott is megfigyelhető, hogy gyakorlatilag nem, tehát úgy különböző standukat állítunk föl, például van az egyikben csak glutén és tejmentes kürtöskácsot készítünk, a másikban vegánt, a harmadikban a desszerteket, a negyedikben a kürtösbont, de nem nézi meg, hova áll. Itt sor van, itt megáll. És akkor odaér a, ja, hogy itt gluténben, de hát ott jelzi. Miért nem írjuk ki nagyobb? Mekkorába írjam ki? Tehát, hogy szóval, hogy jellemző az emberek rá, hogyha sor van, beállnak.
Igen, valószínűleg ebből ez... szociálpszichológiai PHD-kat, igen, lehetne írni ebből van a jelenségből egy kürtöskalács fesztivál alapján. Még azt láttam, hogy már lassan, vagy már több mint 10 éve szállítotok is ki kürtöskalácsot. Ez mennyire problematikus, vagy mennyire könnyen hoztatok meg ezt a döntést? Azért kérdezem, mert a kürtöskalács is olyannak tűnik, ami ugyanilyen, tehát mint ezeknél a street foodoknál, meg korábban pizza, hamburger témában, uh-huh, is volt itt valaki, aki azt mondta, hogy a közhiedelemmel ellentétben a pizza és a hamburger a legrosszabbul kiszállítható ételek közé ez tartozik, pontosan, mert a legnagyobb minőségromlást szenvedi el az út során. A kürtöskalácsnál, ami azért mégis olyan frissen, melegen az igazi, erről ti hogy gondolkodtok?
Kürtöskalács szállításunk szerintem 11-12 éve van már. Azért, anno azért hoztuk meg ezt a döntést, mert pontosan az volt a küldetésünk, hogy mindenkivel megismerted, hogy bárkihez eljuttassuk a kürtöskácsot, és akkor még a harmadik kerületben volt egy üzletünk, a Csillagvár bevásárlóközpontnál, most nem tudom már mi a neve, illetve bent az állatkertben, de az ugye bent van. nagyon sokszor csináltuk azt, hogy oda kivittük az állatkert bejárata elé konkrétan, és akkor azt mondtuk, hogy jó, akkor legyen házhoz szállítás. De az ugye a kürtös kárcsot nem úgy kell elképzelni, mint a pizzát, hogy megéhesett, és akkor nagyon rendeljek egy kürtös kárcsot. Tehát azt tudtuk, hogy kürtös kárcsot akkor fognak rendelni, ha van egy család összejövetel, ha van egy meeting, ha vagyunk többen, stb. Úgyhogy mi annó így kitaláltunk, hogy minimum 4 darabot kell rendelni, az úgy nagyjából összegben nekünk is úgy belefér. Persze azzal nem feltétlen számoltunk, és nagyon sokáig ingyenesen, már hogy nem számoltunk fel úgymond kiszállítási díjat, és amikor a 3. kerületből át kellett vinni Csepelre, az azért úgy, azt gondolom, hogy ki lehet számolni, hogy mennyire érte meg, de nem ez volt a lényeg, hanem az volt a lényeg, hogyha valaki a szülinapjára vagy egy nagyobb eseményre kürtöskácsot szeretne, akkor hat kapja meg. Tehát inkább a marketing értéke volt akkor nekünk fontosabb, és mivel mi szállítottuk, és akkor sütöttük előtte egy 10 perccel, vagy mielőtt ment volna a futár, azért nagyjából fél óra, 40 perc alatt a városba szinte bárhova el lehet jutni, és akkor ilyen melegen tartó dobozokban még tényleg olyan állapotba ki tudtuk vinni, hogy az egy abszolút vállalható volt, de pontosan ezért mi vittük nagyon sokáig, tehát saját futárunkkal, ami hát egyértelműen nem érte meg, hát hogy, tehát hogy nincs ahogy. És aztán ugye, amikor bejött ez a két ételszállító, sokkal egyszerűbb volt a történet, illetve miután lett a kürtöskárt cukrázdánk, ugye ez is most 5 éves, hála a jó égnek, és a cukrázánkról azt kell tudni, hogy ott van a Városligetben viszonylag központi helyen, és kifele is nyitva vagyunk. Tehát egyrészt az állatkerthez tartozik, de a másik része kifele, tehát a cirkusz mellett vagyunk rögtön, és gyakorlatilag onnan már sokkal könnyebben lehetett szállítani, akár a futárokkal is, és innentől kezdve egy 20-30 perc alatt kiér. Annyi van most, annyi ennek a hátulütője, hogy csak a bizonyos körön belül szállít ugye a két szolgáltató, és hogyha egy picit kinnebb szeretnének, akkor megint csak minket kell keresni, tehát akkor
a Csepelre szeretnének.
Igen, akkor saját futárszolgáltat kivisszük, viszont annyi van, hogy most nem tudjuk rögtön, tehát azt kérjük, hogy 1 nappal vagy 2 nappal előtte, és akkor be tudjuk úgy ütemezni, hogy ez nekünk is útvonalban rendben van. De egyébként mi nagyon ragaszkodunk ahhoz, hogy ha szállítunk is, mi akkor sütjük le. Nagyon sokan nem értik, vannak ilyen megrendeléseink, hogy kérnek 500 kalácsot, mondom, nem tudom megcsinálni. Hogy nem? Hát mondom, egyrészt ahhoz egész éjszaka sütnöm kell, de ez még hagyjám, de hogy amit este megsütöttem, az reggel már nem az. És akkor így nem értik, hogy én miért nem vállalok ilyeneket. Nem, tehát ahogy a pizzát, vagy bármit, ez frissen, és valóban oda kell figyelni a minőségre.
Említetted az előbb ezt a kürtös karács vigalom rendezvényt, hogy ez egy kürtös karács fesztivál gyakorlatilag?
Hát igen. Ez a kürtös karács fesztivál kistestvére, ugye alapvetően a kürtös karács fesztivált mindig október 2. hétvégén szerveztük, vagy szervezzük idén is, és akkor volt egy ilyen kis hiányérzet bennünk, meg úgy mindenkibe, hogy most akkor egy évet kell várni, és akkor kitaláltuk, hát ne várjunk egy évet, hanem legyen egy tavaszi fesztivál is, és viszont ezt ugye kisebbre is terveztük, eleve már... Igen, már az elsőt is az állatkertben szerveztük, ugye azt kell tudni, nekünk 2 üzletünk ott van, tehát viszonylag ott egyszerű, otthon vagyunk, úgymond, és ott egyszerű ezeket megszervezni, illetve a az állatkert vezetősége is benne volt ebbe a kis dílbe, hogy ez nekik is jó, szeretnek minket, és akkor egy ilyen kisebb fesztivált szerveztünk, az elsőt 2019-ben, aztán kicsit a pandémia megállította, a tavaly újra tudtuk szervezni, és idén már a 3. lesz, de hát ugye ez most idén kicsit ilyen jubileumi eseménysorozatunk lesz, úgyhogy ez a 20 éves vitézkürtös fennállásának ez az első eseménye, és gyakorlatilag tényleg ilyenkor próbálunk picit többet adni, mint az, hogy kürtöskárcsot árulunk, tehát ilyenkor vannak programok, ugye az állatkertek közösen nagyon sok mindent szervezünk, a kézműves foglalkozástól az arcfestésig, a nem tudom, csináld magad kürtöskárcs készítés, úgyhogy abszolút egy nagyon jó családi kis program, és hát igen, nem olyan nagy, mint az őszi, de egy ilyen kis, azért ilyen kis vigalom a neve, hogy megkülönböztessük a kettőt, de jó kis program egyébként.
És ugye említetted, hogy az állatkertnél ott így otthon vagytok, meg 2 üzletetek is van most már ott, de hogy korábban máshol voltatok, hogy ez amúgy feltett célotok van, mert mondjuk kürtös kalács, ez ugye az egész Városligetnek még a mai napig láthatóan megvan ez az ilyen vidámpart, cirkusz, állatkerti, pontosan, ilyen wurstlis múltja, meg hagyománya, hogy ez így nagyon passzol a Kürtös Kalács is oda ilyen értelemben. Ezt becéloztátok, vagy ez valamilyen véletlenszerűen adta magát a lehetőség?
Hát is, de egyébként ez egy célzott megkeresés volt. Hát ugye annó én másodéves egyetemistaként, amikor ezt elkezdtük megtervezni, akkor hát még ilyenek voltak a fejünkben, hogy nem tudom, minden áruházlánc előtt letesszünk egy kürtöskát sütődét, minden nagyvárosnak a sétáló utcájába, tehát az egy nagyon komoly terveim voltak, meg projektjeim, hogy melyik évben, hány év múlva hová jutunk el, csak aztán azzal kellett szembesülni, hogy mondjuk egy Tesco parkolójában nem feltétlenül él meg egy kürtöskács. Főleg nem a faszínparázson sült, ami picit nagyobb árkategória, stb. Mert hogy rá kellett jönnünk, és ugye ehhez kellett egy pár év, hogy egy ilyen áruházláncba az ember beruhan, gyorsan, olcsón akar vásárolni, nem nézelődik.
Teljesen más, mint egy fesztivál. Igen.
Úgyhogy akkor ezt az ötletet így eldobtuk, akkor mentünk a másik ötletünk, hogy akkor a nagy városoknak a sétáló utcáiba, a belvárosaiba, a turista látványosságok közelébe, mert akkor ott azok a mi látogatóink, vagy a mi vásárlóink, de hát ott meg olyanba ütköztünk, hogy hát csak úgy nem tehetsz le egy kürtöskátsütő bódét mondjuk a Deák Ferenc utcába, bár volt nekünk 2 évig, de aztán mikor jegyzőváltás volt, akkor nem fértünk bele a városképi előírásokba, szóval nagyon sok ilyen akadályba ütköztünk, és akkor rájöttünk, hogy hát ez nem olyan egyszerű, mint ahogy mi ott annó elképzeltük, úgyhogy akkor így kitaláltuk, hogy hát akkor célzottan kell keresni olyan helyeket, ahova a mi célközönségünk jár, tehát családosok, gyerekesek, mégis egy megfizethető, tehát nem a szabadidejét tölti ott, ahol mi vagyunk, nem siet, nem gyorsan akar olcsón vásárolni, stb. És akkor így jöttek az ötletek, hogy hát akkor itt van egy állatkert, itt van egy vidámpark, stb. És akkor én elkezdtem írogatni a leveleket így mindenhová, és egyszer csak felhívtak az állatkertből, hogy van egy megüresedett kis kuckó pavilon, és hogy ez érdekelhet-e. Hát mondom, hogy ne. Persze, amikor megláttuk, hogy ez körülbelül 8 négyzetméter, vagy 10 jó esetben, itt bent kell legyen még a sütő is. Hát mondom, lesz, ami lesz, ebből kell kihozni azt, amit, és hát ez 14 évvel ezelőtt történt, úgyhogy azóta ott vagyunk az állatkertben, sőt, azóta szerintem kicsit...
Még mindig 10 négyzetméteren?
Hát az az első üzletünk, igen. Egyébként pont most fogjuk felújítani egy picit, próbáljuk egy picit korszerűsíteni, mert azért az tényleg kemény meló tud lenni. Azt, amikor veszek fel kollégákat vagy embereket, akkor azt szoktam mondani, hogy az állatkerti üzletünk, ott a wellness, fitness, munkaszauna minden egyben van. És még fizetünk is érte, de tényleg, tehát az azért egy elég kemény meló mindenkinek, aki ott dolgozik. Úgyhogy 14 éve vagyunk ott, és akkor utána jött az a lehetőség, hogy amikor bővült az állatkert, hozzácsatolódott a vidámparknak a megmaradt része, és először volt egy hol nem volt parkrész, akkor oda is letettünk egy sütőházat, de amikor kitalálták, hogy ezt így egybe fogják, és majd egyszer a biodommal, amit ugye nem tudunk, hogy mikor, meg hogy, és akkor ott lesznek új épületek, akkor jött ez az ötlet vagy gondolat, hogy mert oda terveztek egy olyat, aminek egyik fele kifele, másik fele befele, és akkor, és most visszakanyarodok végre a te kérdésedhez, akkor született meg az a gondot, hogy akkor az egy pont jó, mert akkor kifele is tudunk árulni, tehát a házhozszállítás is megvan oldva, ott egy nagyobb épületet kapunk, tehát a kürtöskács desszertjeink is végre helyet kapnak, mert addig csak ugye a Kürtöskács fesztiválon készítettük, mert hiába megyünk el különböző fesztiválokra, 8 négyzetméteren nem tudsz krémet keverni, meg mindenféle desszertet, és akkor találtuk ki, hogy akkor ne csak kürtöskács sütőde legyen, hanem legyen egy kürtöskács cukrászda, úgyhogy ennek is most már 5 éve, tehát így lett ez a kis fejlődésünk, de igen, ez valamelyest egy célzott, meg tudatos volt, hogy akkor olyan helyeket keressünk meg, ahol egyrészt minden nap más emberek jönnek, mert ezt ugye már megbeszéltük, hogy nem olyan, mint a sarkibolt, hogy lemegyek minden nap egy kenyérért, hanem itt azért az ember nem tudom, egy hónapban egyszer eszik, vagy fél évente, vagy amikor valami esemény van. Úgyhogy onnantól kezdve, amikor már így ezeken a buktatókon túl voltunk, akkor már kicsit így tudatosabban kerestük ezeket a helyeket.
Bence, neked még van kérdésed? Nekem még egy utolsó kérdésem van, amit minden ilyen édességgel foglalkozó embernek fel szoktam tenni, mert tökre érdekel, és most mondtad is, hogy ez egy alkalmi étel. Te mennyi kürtös kalácsot eszel így 20 év után manapság?
Ó, Istenem, minden nap eszek majdnem. De komolyan, tehát, hogy gyakorlatilag vissza kell fognom magam, én nem tudom megunni. Nem, hogy nem tudom megunni, én mai napig készítem is, tehát én nagyon szeretek bemenni és sütni, és én mai napig el tudok rajta csodálkozni, hogy ilyen szép, milyen gyönyörű a tésztája, tehát én képes vagyok ilyen így ódákat zengeni róla, és sajnos minden nap eszem, úgyhogy nagyon sokat kell dolgoznom ahhoz, hogy ne látszódjon, nem tudom megunni, tényleg nem tudom megunni.
Jó, hát nagyon szépen köszönjük akkor András Tündének, hogy mindezt elmesélte nekünk, nektek pedig köszönjük, hogy hallgattok minket. Tegyetek továbbra is így, a Filéző Podcast adásait megtaláljátok a 24.hu-n, Spotify-on, vagy bármilyen streaming felületen, ahol podcastokat szoktatok hallgatni. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!